No kérem, szépen egy kicsit a fagyról fogunk beszélni, aminek egyelőre nyoma sincs, de már mindenki fél tőle előre. És talán nem is véletlenül, mert hát ugye voltak már olyan évek, amikor váratlanul beütött a tavaszi fagy, és lám, milyen zöldség, és főleg milyen gyümölcs árak lettek belőle. Úgyhogy egy kicsit megnézzük ennek az egész rendszernek az anatómiáját. Dr. Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, először is, hogy néznek ki most a gyümölcsösök? Én nemrég voltam kirándulni egy magyar középhegységbe, és ott rügyezik minden, hát akkor miért pont a gyümölcsfák lennének kivételek? Gondolom, a gyümölcsösökben is megindult az élet a fákban.
Egyelőre minden rendben van, köszönhetően annak, hogy tavaly nem volt rekordtermés, sőt nagy termés sem, egyetlen gyümölcsfajból sem, és szinte optimálisak voltak a csapadékviszonyok. Tavaly kipihenték magukat a fák, ennek egyenes következménye egy nagyon erős virágzás, ezt látjuk most az ültetvényekben. Uh-huh. A vegetáció, tehát a fák életműködése 2-3 héttel előrébb tart, mint egy átlagos évben, ami abszolút szokatlan, bár azt kell mondani, hogy az enyhe telek miatt egyre inkább számítani kell erre, hogy nagyon korán indul a vegetáció. De tekintettel arra, hogy még nem voltak nagyon jelentős tavaszi fagyok, éjszakai leülések, talán ilyen 0 fok körüli hőmérsékletek, ami viszont még a nyitott virágokat sem bántja, mindez idáig nagyon jól állunk. Már csak 2 hónapot kell kihúzni, mert annyi van hátra a fagyveszélyes időszakból.
Hát az még elég soknak tűnik, és ugye benne vannak a fagyos szentek, amik hát ugye a kiszámíthatóbb időjárási periódusban a népi megfigyeléseken alapulnak, tehát akkor is volt olyan, nem egyszer, nem kétszer, hogy fagyos volt az idő. Most ezek a fagyok, ezek azért pusztítanak, mert gyakrabban vannak, mint régebben, vagy azért pusztítanak, mert ahogy ön is említette, előrébb vannak a növények, és ezért mér rájuk csapást. Az egyébként az a fagy, ami máskor nem szokott problémákat okozni.
Igazából mind a kettő, de fontosabb az a körülmény, hogy egyre gyakrabban vannak tavaszi fagyok. Egy ilyen 10 évvel ezelőttig csak hírből hallottunk tavaszi fagyokról, ami nem azt jelenti, hogy nem volt, de különösebben nagy kárt nem okozott. 20-30 évvel ezelőtt pedig olyan nagyon nem is zavart bennünket még a tavaszi fagy vagy a virágzás. Viszont az utóbbi 4-5 évben azt látjuk, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e tavaszi fagy, hanem az, hogy hányszor. Ugyanis egy ilyen másfél hetes ciklusokban rendszerint betör így március közepétől május közepéig tartó időszakban egy sarkvidéki eredetű hideg légtömeg, ami nagyon nagy lehűlést hoz magával, és csak az a kérdés, hogy annak a hátterében a lehűlést megusszuk 0 fok körüli hőmérsékletekkel, és akkor nincs gond, vagy netán kialakulnak -4, -5, -6 fokok, ami már a zárt virágokban is komoly kárt okoz, nem hogy a nyitott virágokban. Tehát igazából az a gond, hogy felszaporodtak az éjszakai lehűlések így a tavasz folyamán, de nyilván az sem használ, hogy előrébb került a virágzás egy olyan 2 héttel, mint ahol tartott még 20 évvel ezelőtt. A virágzás, a korábbi virágzás az csak olyan szempontból gond, hogy minél hamarabb van a virágzás, annál több időt tölt a gyümölcsfa a fagykár kockázatával terhelt időszakban, ugyanis a legérzékenyebb a lehűlésekre a nyitott virág és a kis gyümölcs, és onnantól kezdve, hogy virágzunk, a -1, -2 fok alatti hőmérséklet már kárt okoz.
Igen, ez hogy van, hogy egy kicsit élettani magyarázatba is menjünk bele, hogy télen, ha -20 fok van, ugyanazok a fajok nem károsodnak, mert azért Magyarországon ugye kontinentális időjárás volt a jellemző, ez nagyon forró nyarak és nagyon hűvös telek voltak annó, most már azért nincs tavasz meg ősz, így egybefolyik, hol nyár van, hol tél. De a télből is ugye ráadásul az enyhébb télnek tapsolhatnak azok, akik nem gazdálkodnak. Szóval ez hogy működik? Tehát mi károsodik, miért károsodik a gyümölcsben, és melyik gyümölcsök bírják jobban, melyikkel kevésbé?
Ugye a késő ősz, nagyjából a november folyamán a fák elhullatják lombukat, és úgynevezett mély nyugalmi állapotba vonulnak, a rügyek abszolút zárt állapotban vannak, és a zárt mély nyugalmi állapotban lévő rügy egy a -15, -20 fokot különösebb károsodás nélkül elvisel. Hát, ha netán egy -20 fok alatti hőmérsékletnél károsodik, és a rügyek 10-20%-a az még terméskárt érdemben nem okoz. A zárt rügyben olyan a szövetek sókoncentrációja, és élettani állapota, hogy az extrém fagyokat kivéve nem okoz kárt a téli fagy. Hát mostanában már igazából meg télről sem beszélhetünk, ezért sem tulajdonítunk jelentőséget a téli fagyoknak, vagy a téli fagykároknak. Viszont ahogy elkezd a rügy duzzadni, vízzel telítődni, pattanni, egy megpattant rügy már nem visel el csak egy a -7-8 fokos lehűlést károsodás nélkül, míg a bimbós állapotú virág, minden gyümölcsfajnál más bimbós állapotról beszélünk, egy olyan -4-5 fokig terhelhető, az alatt már fagykát szenved. Tehát a téli fagykárok elkerülésének az az oka, hogy az árfügyek nagyon jelentős lehűléseket is elviselnek károsodás nélkül, igazából úgy, mint a medve téli álmot alszanak, és nem nagyon reagálnak semmire.
Oké, ilyenkor felmerül a kérdés az, hogy, többféle fagy is van. Ha én jól olvastam a szakirodalmat, meg jól emlékszem a tanulmányaimra, és van olyan fagy, ami ellen védekezni se lehet. Nem tudom, hogy ebbe egy kicsit segítene ezeket a dolgokat is megismerni, körbejárni.
Igen, alapvetően kétféle fagytípust különít el a meteorológiai tudománya, meg egy harmadikat, ennek a kettőnek a keverékét, az úgynevezett kevertípusú fagyokat. Tehát az első típus az úgynevezett szállított fagy. Ez általában sarkvidéki eredetű hideg légtömegnek a Kárpát-medencébe történő beáramlását jelenti, és ezek a típusú fagyok jellemzően nagy széllel járnak. Az olyan típusú fagyok ellen, ahol a szélsebesség, a légmozgás sebessége meghaladja a 10-15 km/h, és az egy enyhe szél, gyakorlatilag már lehetetlen védekezni. Azért, mert a fagyvédelmi módszerek azok vagy a légkeverésre, vagy a hőtermelésre alapszanak. Ha hőt termelünk, akkor azért nem lehet a 10-15 km/h nagyobb légmozgással járó fagyok ellen védekezni, mert a termelt hőt ez a szél már leszállítja, lemozgatja a területről. A légkeveréses módszerek pedig azért nem működnek, mert ez a szél már önmagától is átkeveri a levegőt. Ha ezzel együtt hideg van, akkor az azért van, mert aljától tetejéig fagyos a levegő, és hiába próbálnánk felkeverni az ültetvényben leülepedő hideg levegőt, mert ugye a hideg levegő törekszik mindig alulra a nagyobb sűrűsége okán, nincs jelentőség a légkeverésnek egy ilyen típusú fagynál, mert a szél azt megteszi helyettünk, csak aljától tetejéig fagyos a levegő. Ami ellen lehet védekezni, azok a klasszikus kisugárzási fagyok, az azt jelenti, hogy nyitott az égbolt, kisugárzódik a föld maradék hője, totál szélcsend van, ezért nincs, ami megkeverje a levegőt, ami megakadályozza a hideg levegő beülepedését, és ennél okán kialakul az ültetvény alsó 1-2-3 méteres légrétegében egy kritikus hőmérséklet. Az ilyen típusú fagyok ellen, amikor totál szélcsend van, akár a hőtermeléssel, akár a légkeveréses elven működő technológiákkal is egészen jól tudunk védekezni.
No, mielőtt a védekezésre rátérnénk, ugye ilyenkor felmerül majd az a kérdés, hogy miért nem védekeznek, ha lehet védekezni, de először is minden ültetvény jó helyen van ilyen fagyvédelmi szempontból, mert gondolom az első lépés az, hogy oda ne telepítsünk gyümölcsöst, ahol ezek a fagy csapások gyakorta előfordulnak, és aki ismeri a termőterületeit, az pontosan tudja, hogy melyik részek ezek.
A szállított fagyok ellen nem nagyon lehet elbújni. Nem mondom, hogy ott nincs jelentősége a helyi lokális viszonyoknak, mikrokörnyezetnek, de alapvetően a szállított fagy, amelynek esetében nagyon nagy jelentősége van annak, hogy az ültetvény hol helyezkedik el, hol fekszik. Ugye mivel a hideg levegő sűrűbb, mint a meleg, lefelé törekszik, ezért ha van egy lejtős felszín, tehát nem egy síkterepről beszélünk, a hideg levegő mindig lefelé törekszik, és a mélyebb részekbe ül le. Tehát ha valakinek dimbes dombos a területe, akár csak 1-2 méteres felszín egyenetlenség van, akkor a hideg levegő a mélyebb részekre törekszik, a mélyebb részekre húzódik be, na ide ne feltétlenül tessünk ajszifát, vagy a legfagyérzékenyebb gyümölcsöket, mert ha van fagy, akkor biztos, hogy ide fog húzódni a hideg levegő. Tehát ahogy ön erre utalt, a fagy védekezés első lépése a termőhely megválasztása, a mélyen fekvő, fajzúgos, lefolyástalan területekre, tehát ilyen völgyszerű vagy kis medence-szerű képződményekre ne ültessünk gyümölcsöt. Ez az alap, ez az alfa és az omega, és hogyha onnantól kezdve az ültetvényünk jó helyen van, akkor nagyobb eséllyel tudunk védekezni a fagyokra.
Annyi mindent hallani a mezőgazdasági csúcstechnológiáról, drónokról, precíziós gazdálkodásról, nem tudom én, tehenek nyakörvéről, ami gramra pontosan megállapítja, hogy mennyi tehet az adott takarmányból a jószág. Fagyra nem találtak még ki valami high-tech megoldást?
Igazából high-tech megoldás nincs. Itt alapvetően azon múlik minden, hogy mennyi energiát, mennyi hőenergiát tudunk termelni. Tehát ha valamilyen fűtési módszert alkalmazunk, és mindegy, hogy fagyvédelmi kályhákban fapelletet égetünk, vagy olajat égetünk, vagy traktor által vontatott ilyen hőlégfúvó berendezésekkel, mondjuk így propángázt, vagy gajhúzalékot égetünk, és ennek a hőjét fújjuk szét az ültetvénybe, mindegy igazából, hogy milyen módszert, hőtermelés módszert alkalmazunk. A lényeg az, hogy nagyon sok tüzelőanyagot kell elégetni, nagyon sok hőenergiát kell előállítani ahhoz, hogy adott esetben 4-5-6 fokkal felfűtsünk egy nyitott teret. Egy szobát felfűteni, egy zárt lakást felfűteti 4-5 fokkal nem borzasztóan nagy teljesítmény, egy nyitott területet, egy nyitott terepet igen. Tehát itt nem annyira a precíziós, nagyon finom technológiáknak van jelentősége, hanem annak, hogy tudunk elegendő hőenergiát előállítani.
Na de hát az energia meg drága. Ugye erről beszéltünk az elmúlt években, úgyhogy ez nem biztos, hogy igazán gazdaságos megoldás.
Itt jön a fagyvédekezésnek a diszonanciája, hogy azok a módszerek, amelyek hatékonyak, nagyon drágák. Amelyek viszont olcsók, általában nem hatékonyak, vagy csak kis hatékonyságúak. Tehát olyan, hogy olcsó és hatékony fagyvédelem nincs, mert azon múlik minden, hogy mennyi hőenergiát állítunk elő. Sok hőenergiát, sok tüzelőanyag, tehát sok energia felhasználásával tudunk produkálni, az pedig pénzbe kerül. De ha a légkeveréses módszereket is nézem, az a helyzet, hogy ahhoz, hogy nagy mennyiségű légtömeget tudjunk minél magasabbról lekeverni az ültetvénybe, az megint egy nagyobb teljesítményű, drágább gépet jelent. Tehát akárhonnan nézzük, csak akkor tudunk hatékonyan védekezni, hogyha drága technológiánk van. Olcsó technológiával nem lehet megvédeni magunkat a fagyok ellen.
Néhány, egy átlag ember számára talán ismeretlen módszerről is beszéljünk. Az egyik kedvencem ez a fagyvédelmi öntözés. Ez hogyan néz ki?
A fagyvédelmi öntözés az alapvetően azt jelenti, hogy a korona fölött elhelyezett szórófejekből öntözzük a gyümölcsfákat felülről. Nyilván itt ilyenkor több hektáros nagyságrendű, több ezer, több tízezer fából álló ültetvényt kell elképzelni. És ez a felülről kiöntözött víz szépen ráfagy a fákra. És a tévhitekkel ellentétben nem a jégnek van egy hőszigetelő hatása, és ezért nem fagy meg a virág, vagy a dűgy, vagy a kis gyümölcs a jég alatt, a jégpáncél alatt, hanem arról van szó, hogy mint ahogyan például a víz párolgása hűtőhatású, ugye a víz megfagyása fűtőhatású. A víz megfagyása hőt termel, hőt ad át a környezetének. Vagyis ahogy fagy a víz a növényi szerveken, majd a jégrétegen egymás után rétegekbe fagy a víz, úgy az folyamatosan hőt termel, és nulla fok körüli állapotban tartja azokat a növényi szerveket, amelyre ráfagy a víz. Ez egy nagyon jó módszer, a leghatékonyabb módszer egyébként, 6-8 fokot képes emelni az ültetvény hőmérsékletén. Nagyon nagy hátránya, hogy borzasztóan nagy a vízigénye, és a legtöbb ültetvényben ilyen vízforrás nem áll rendelkezésre. Kiskerti körülmények között pedig olyan nagyon el sem lehet képzelni. És az alfa is omega a fagyvédelmi öntözésben, hogy mindaddig, amíg nagyjából reggel 8 óra magasságában le nem olvad a jég a fáról önmagától, addig nem lehet leállítani a fagyvédelmi öntözést. Tehát ha este 10-kor kezdtünk védekezni, akkor hajnal 2-kor nem lehet kikapcsolni, vagy műszaki hiba miatt nem állhat le, mert folyamatosan öntözni kell addig a fákat, amíg le nem olvad magától a jég a nap sugárzás energiájánál fogva. Tehát irdatlan a vízigény, ezért nagyon sok ültetvényben nem tudjuk használni.
A másik kedvencem pedig ugye szó esett a légkeveréses módszerrel, amikor ugye próbáljuk emelni a hőmérsékletet. Itt megint egy elég drága mulatságnak tűnik, amikor ezt helikopterrel csinálják. Tehát, hogy oda repül egy helikopter az ültetvény fölé, és járatja a motorját, és ez okozza ezt a légkeverést, ami aztán megvédi a fagytól az ültetvényt?
Igen, hát a helikopter azért elég nagy turbulenciát képes létrehozni maga alatt, ami felkeveri az ültetvénybe leülepedő hideg levegőt, de azért ennek vannak korlátai. Egyrészt nincs az a repülőgépes vagy helikopteres hadtest, ami Magyarország gyümölcsültetvényei, vagy egyáltalán csak ennek egy töredékére elég lenne. Másrészt pedig koromsötétben a helikopterek nem feltétlenül repülhetnek, tehát adott esetben meg kell várni a napkelte közelettét, de hát ha már este 10-kor vagy éjfélkor kritikus hőmérséklet van, akkor hiába indulnak el a helikopterek hajnal 4-kor vagy 4:30-kor, nem megyünk már vele semmire. Tehát működik, 1-2 fokot emel a hőmérsékleten, de azóta azóta, hogy szélgépeket lehet vásárolni, és a szélgépekben, a légkeverő gépekben nagyon komoly fejlesztések vannak, igazából már senki nem gondolkodik légkeverésben.
Na de gondolom, hogy ez a szélgépes megoldás is elég nagy teljesítmény, hát egy több hektáros gyümölcsöst hogy lehet kis szélgépekkel megmenteni, és hát nyilván ahhoz meg kell a nafta, hogy az működjön, a földi telepítésű szélgép, tehát ezt tankolni kell, és annak is gondolom, hogy egész éjjel mennie kell.
Alapvetően akkor indítjuk a szélgépeket, amikor a kritikus hőmérséklet kezd kialakulni. Az, hogy egy szélgép egy óra alatt 30-35 liter gázolajat elhasznál, ez nem tétel. Ez igazából a védett értékhez képest nem jelentős költség. Tehát a szélgépeknek az üzemeltetése az kifejezetten olcsó. A beruházás, a gépek beszerzése az, ami drága, mert 30 millió forint körül összeg egy ilyen gép, típustól függően, és 5-6 hektárt képes védeni egy nagyobb szélgép, egy kisebb mobil, talán 2 hektárt. Tehát hektáronként itt azért 5-8 milliós beruházási költségekről beszélünk, ami már így egy igen jelentős forrásigény, és tegyük hozzá, hogy kicsi ültetvényekben éppen ezért gazdasági létjogosultsága nincs, tehát az, hogy egy fél hektáron, egy hektáron üzemeltessünk egy 20 vagy 30 millióba kerülő szélgépet, az a beruházási költség oldaláról finanszírozhatatlan és gazdaságtalan, tehát megint meghatározott ültetvényméretet, üzemméretet feltételez, hogyha fagyok ellen akarunk vérekezni.
No, tehát akkor úgy állunk jelen pillanatban, hogy nincs gazdaságos megoldás a fagy elleni védekezésre, tehát ha fagy van, akkor az fogyasztóknak kénytelen, kelletlen meg kell barátkozniuk azzal, hogy bizony drága lesz a gyümölcs, de mihez képest drága, ugye itt beszéltünk arról, hogy ez egy ilyen kritikus, szociálisnak tűnő probléma ez a zöldség-gyümölcsár, hogy mi drága, meg mi nem drága, és nagyon nehezen fogadja el a fogyasztó azt, hogyha valami drága, ezért próbáltuk ezt a beszélgetést is lefolytatni, hogy mindenki értse meg, hogy e mögött milyen biológiai és gazdasági folyamatok mennek.
Így van, alapvetően azt szoktam mondani, hogy ha védekezünk a fagyok ellen, akkor azért drága a gyümölcs, de legalábbis nem olcsó, mert nagyon költséges technológiákkal tudjuk megvédeni magunkat, nem csak a tavaszi fagyok, hanem a jégverések ellen, és a többi. Ha nem védekezünk, akkor meg adott esetben azért lehet drága a gyümölcs, mert ha a fagy elviszi a termés jó részét, és szűkös a kínálat, és éltünk meg ilyen éveket az elmúlt években, akkor a szűkös kínálat okán szökik fel az ára. Tehát a megváltozott klimatikus környezet, olcsó és megbízhatóan rendelkezésre álló gyümölcsről nem lehet beszélni, ezek egymásnak ellentmondó fogalommá váltak a klímaváltozás miatt, nem a gazdálkodók miatt, a gazdálkodónak se öröm, hogy sok 10-100 milliót kell beruháznia a fagyvédelembe, vagy végig kell néznie, hogy lefagy az ültetvénye, mert ott van a több 10 vagy 100 milliós technológia, és mégis védtelen a fagyok ellen, ez nekünk sem öröm gazdálkodóknak. A klímaváltozás hozta, kénytelen vagyunk elviselni, és védekezni tudunk ellene, alkalmazkodni tudunk hozzá, változtatni nem tudunk rajta.
Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, talán jobban értjük, mi folyik a gyümölcsösökben ilyen fagyveszélyes időkben, úgyhogy köszönjük szépen az ismereteket, szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
Önöknek viszont hallásra.
Jókat kívánok. Viszont hallásra.
Dr. Apáti Ferenccel, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termektanács elnökével beszélgettünk egy kicsit a fagykár mienségéről, az ellene való védekezés lehetőségeiről.